Illa magas volt tiszta fény, földre az új év kezdetén. A kicsi Jézus köztünk él, s pontjam a vérét vétkünkért. Hát vigadozzunk minnyájan, áldjuk a Jézust anyjával, és esedezzük térden őt, áldja meg ezt az esztendőt. Ó, kicsi Jézus édeském, mennyei csorgó mézecském, jaj, bekorán hull véred már, szívem, ó Jézus, érted fáj. Hát vigadozzunk minnyájan, áldjuk a Jézust anyjával, és esedezzük térden őt, áldja meg ezt az esztendőt. Szép piros véred csordulván, rajtad a név már Jézuskám, Jézus, ó boldog édes név, benne az üdvés békesség. Hát vigadozzunk minnyájan, áldjuk a Jézust anyjával, és esedezzük térden őt, áldja meg ezt az esztendőt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Nagyon szeretettel is, tisztelettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A karácsonyi ünnepkör után vagyunk, a tegnapi nappal, évközi első vasárnappal, amikor is Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedését ünnepeltük, kezdetét vette az évközi idő. Én személy szerint nagyon sok ajándékban részesültem, kegyelmi ajándékra gondolok, a karácsonyi ünnepkör alatt a kedves híveimmel és a gyerekekkel. Csodálatos volt átélni karácsony misztériumát. Remélem, hogy önök is sok áldásban, kegyelemben részesültek, és karácsony gyümölcseit hordozzák és sugározzák az életükben, környezetükben, hiszen meg kell látszódjon életünkön a karácsonyi öröm, a derű, a béke. És már most az adásom elején kívánok kegyelmekben gazdag, áldott új esztendőt, és ebben a kegyelem szóban minden benne van. Benne van a hit, benne van a szeretet, az egészség, az egymás elfogadása, az egymásra való odafigyelés, és így tovább. Elérkeztünk a Világosság Rozsa Fűzőrének negyedik tizedéhez, titkához, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A világosság titka színe változás, mely a Táborhegyén történt. Az isteni dicsőség fölragyog tehát Krisztus arcán, és közben az atya az elragadtatásban lévő apostoloknak megparancsolja, hogy őt hallgassák, olvashatjuk Lukács 9.35-ben. És továbbá kifejti, hogy legyenek készen vele együtt átélni a szenvedés fájdalmas óráját, hogy vele együtt eljussanak a föltámadás örömére és a Szentlélektől átformált életre. Hallgassuk meg most a színeváltozás történetét, eseményét Szent Márk evangélista szerint. Szent Márk 9.1.13. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között olyanok, akik nem fogják megízlelni a halált addig, amíg meg nem látják, hogy Isten országa eljön erőben. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül őket vezette egy magányos, magas hegyre. És ott átváltozott a szemük láttára, és a ruháik ragyogni kezdtek, oly fehérek lettek, amilyenre a földön kelmefestő nem tud kifehéríteni. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és hosszasan beszélgettek Jézussal. És válaszolván így szólt Péter Jézushoz, Mester, jó nekünk itt lennünk, csináljunk itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis mit mondjon, mert igen féltek. És felhő támadt, amely bárnyékozta őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És azonnal körültekintvén már senki más nem látta, csak a velük lévő Jézust. És miközben lefelé jöttek a hegyről, megparancsolta neki, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem majd csak akkor, amikor az ember fia már feltámadt a halálból. És megtartották magukba dolgot, töprengve rajta, hogy mi lehet ez föltámadni a halálból. És kérdezték tőle, miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek? Ő így szólt hozzájuk, amikor Illés előbb eljön, helyre fog állítani mindent, és hogyan van megírva az ember fiáról, hogy sokat kell szenvednie, és elvetésben kell részesülnie. De mondom nektek, Illés már eljött, és ők megtettek vele mindent, amit csak akartak, úgy, ahogy megíratott róla. Most vizsgáljuk meg, nézzük meg a történetnek a hátterét. Ugyanis amikor az Úr Jézus Krisztus a távoli északi vidékről újra visszatér Galileába, rokonai éppen arra készültek, hogy fölzarándokoljanak Jeruzsálembe a sátoros ünnepre. A testvérei így szóltak hozzá, kelj útra és menj el te is Júdeába, hogy tanítványaid lássák tetteidet, hiszen senki sem működik titokban, ha azt akarja, tudomást szerezzenek róla. Ha képes vagy ilyenekre, akkor lépj a világ színe elé. Ugyanis idézőjelben mondom, testvérei sem hittek benne. Jézus ezt válaszolta nekik. Nekem még nem érkezett el az időm, de nektek mindig megfelelő az idő. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tettei. Menjetek fel hát az ünnepre, én azonban nem megyek fel erre az ünnepre, mert még nem telt be az én időm. Ezt mondta nekik, és ott maradt Galileában, olvassuk János 7:3-9 részben. 6 nap múlva írja már, Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és csak velük fölment egy magas hegyre, Márk 9:2. Ez a pontos időmeghatározás 6 nap múlva meglepő mozzanat Márknál, aki sehol nem ad időpontokat, csak kizárólagosan a szenvedés történetben. Ez pedig annak köszönhető, hogy Márk, akit az ősegyház Péter tolmácsának nevezett, ezen a helyen Péter elbeszélését közli, akinek a messiás megvallása feledhetetlen személyes élménye maradt. Annál feltűnőbb azonban, hogy Márk nem mondja meg, hol van a színeváltozás hegye. Máté is csak egy magas hegyről beszél, ahová Jézus a 3 kiválasztott tanítványt felvitte magával. Az evangéliumok titokban tartják a színeváltozás helyét és hegyét. Egy nagyon régi hagyomány azonban a Tábor hegyét tartja a színeváltozás hegyének. Jézus mindössze 3 tanítványt vitt fel magával a hegyre, Pétert, Jakabot és Jánost. Azt a 3-at, akik nem sokkal előbb egyedül voltak tanúi Jairus leánya feltámasztásának, és ők lesznek azok, akik majd látni fogják az utolsó éjszakán, az olajfák hegyén, Jézus idézőjelben emberi óráját. És miközben Jézus imádkozott, teljesen átváltozott. A belülről ragyogó isteni fényesség úgy átjárta Jézus testét, hogy a ruháján is láthatóvá vált. Így kezdődött a színeváltozás, anélkül, hogy a 3 tanú felfigyelt volna rá. El is nyomta őket az álom. És amikor felébredtek, meglátták Jézus dicsőségét és mellette 2 férfit, akiről felismerték, hogy Mózes és Illés. Jézussal a haláláról beszélgettek, amelyet majd Jeruzsálemben kell elszenvednie. És miközben szemlélik a látomást és hallják a törvényt képviselő Mózes és a prófétákat képviselő Illés beszélgetését a Jézussal, akinek a hallottak szerint meg kell majd halnia, Péter a félelemtől meggondolatlanul megszólal, de az evangélista megjegyzi, nem tudta, mit beszél, annyira meg volt ijedve. És miközben Péter szólt, Máté 17:5, íme fényes felhő borult rájuk. Nem eső felhő ez, hanem az a fátyol, amellyel Isten mindig elfedi magát, amikor megjelenik a földön. Ez az a felhő, amely Isten nagy jeleként végigkíséri Izrael történetét, és Isten jelenlétének és megnyilatkozásának a jele. Lukács azt mondja a tanítványokról, amikor a felhőbe jutottak, féltek. 9:34. Mert már az a gondolat, hogy Jézus nem látják maguk mellett, egymagában megrettentette, félelemmel töltötte el őket. És miként a Jordánnál keresztelő János tanúság tételét az égből megdördülő szózat követte, úgy hallják most a tanítványok, Jézus halálának megjövendülése után az égből az atya szavát, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mert Jézus Krisztus Isten választottja, a szeretett fiú, aki által Isten beszél. És mikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak és igen féltek. Aztán ebből a nagyszerű látomásból egyszer csak nem marad vissza más, mint Jézus egyedül. Mert egyedül ő a fontos. Egyedül őt kell követniük. bármit tesz, és majd a következő időkben. Kedves hallgatók, Nagybőjben a második vasárnapon halljuk minden évben a színeváltozás evangéliumát, azért, hogy a hitünk támaszt kapjon, és merjünk hinni a mi megváltónkban, Krisztusunkban. És amikor miért? Azért, hogy amikor jönnek a szenvedések, a nehézségek, a szenvedés napjai, akkor az Úr megváltó halálának a misztériuma, merjük elhinni, hogy Isten fia az, aki értünk emberré lett, aki feláldozta magát értünk, és föltámadt értünk, hogy nekünk életünk legyen, bőségben, gazdagon. A hitnek, ha emberről van szó, támaszra van szüksége, és Isten mindenkinek megadja a számára szükségeset. Ezt mutatja már Ábrahám története, és ezt szemlélhetjük a színeváltozás csodálatos titkában is. A 12, akiket Jézus kiválasztott és maga mellé vett, látta a csodatetteit, folyamatosan hallotta a tanítását, és kezdte fölismerni, hogy ez a Jézus nem akárki. Először csak a csodálkozó kérdés fogalmazódott meg bennük, ki lehet ez, akiben ilyen csodatevő erő lakik. Ki lehet ez, aki ilyen biztonsággal tud tanítani az Isten dolgairól? Ki lehet ez, aki a bűnöket is megbocsátja? És egyszer Péter ajkán fölhangzott a kegyelemből kapott felismerés vallomás. Te vagy a Krisztus, te vagy az, akire vártunk. Te vagy az, akiről Ábrahám ígéretet kapott, amikor azt hallotta, hogy benned és a te ivadékodban áldás nyer a föld minden népe. És Péter vallomásában ez hangzik föl, mint a nagy kinyilatkoztatásból fakadó felismerés, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Egy héttel e vallomás után Jézus tehát maga mellé vette Pétert, Jakabot meg Jánost, és fölvitte őket a Tábor hegyére. És fönn a hegyen, az éjszakában ez a három tanítvány látott valami rendkívülit. Szemlélte Krisztus dicsőségét, azaz látták a jövendőt. Pontosabban látták, kicsoda valójában ez a Jézus. És a mellette lévő két tanútól, Illéstől és Mózestől, a törvénytől és a prófétáktól hallották a jövőt. Mert arról beszélgettek Jézussal, hogy mi is fog történni Jeruzsálemben. Hogyan fog kivonulni ebből a világból a kereszt halála által, és hogyan fog bevonulni a mennyország dicsőségébe. Ezt ez a három tanítvány hallotta, és valami rettenetes félelem fogta el őket, így most mondom, én is így beleborzadok, kedves hallgatók, hogy mi átszódhatott le az apostolokban. Főleg akkor, amikor a fényes felhő, az isteni jelenlétnek a jele beborította őket. Mindegyikükön átremegett a félelem, az élő Isten közelébe kerültem. Látom a megdicsült Krisztust, és Isten hatalma össze is roppanthat. De nem ez történt, hanem hallják a kinyilatkoztatást. Ez az én választott fiam, a fiam, őt hallgassátok. És Péterben is, Jánosban is, Jakabban is megremegett a lélek, hiszen Péter nem sokkal előbb mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És most az élő Isten mondja ugyanezt. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Őt, aki a következő pillanatban, mintha nem történt volna semmi, ugyanolyan emberként áll előttük, mint amilyen volt, amikor feljöttek a hegyre. Ebben a három apostolban ott maradt az emlék ennek a hatalmas kinyilatkoztatásnak. Először ők kezdték el érzékelni, hogy Isten fia, amikor eljön ide közénk emberek közé, mennyire megalázkodik, mennyire kifosztja magát azzal, hogy leteszi azt a dicsőséget, azt a hatalmat, azt a megközelíthetetlenséget, ami istensége szerint megilleti őt. És egy lesz közülünk, ember lesz. Olyan alakot ölt, mint az utolsó szolga, akivel azt lehet csinálni, amit az ember csak akar. Akit még meg is lehetett feszíteni. Kedves hallgatók, az egyház először a szűzanyában, azután az apostolokban, majd nemzedékről nemzedékre a szentekben fokozatosan megismeri ezt a Krisztust, aki az Isten fia, akit isteni dicsőség illetne meg, és kifosztja magát. A világosság rózsafűzérében, a színeváltozás titkát szemlélve, mi magunk is részesei leszünk ennek a megismerési folyamatnak, mely az idő múlásával egyre mélyebb, egyre gazdagabb. Mert az egyház története folyamán újabb és újabb nemzedékek láthatják ugyanannak a Krisztusnak az arcát, szemlélhetik, hogy az ő megalázkodása, önkifosztása változatlanul történik, és ebben az is benne van, amit éppen a mi világunk nyújt neki és vár tőle. Az Úr Krisztus fölment a mennybe, kedves hallgatók, de az oltári szentségben itt maradt közöttünk, és folytatja ezt az önkifosztást, mint aki letette a dicsőséget értünk. A hívő ember az oltári szentségben kezdi megismerni ma is azt az Istent, aki irgalmas, jóságos, szereti az embert, keresi az embert, szólongatja az embert. Ha rossz vagy, térj meg, ha jó vagy, légy egyre jobb, és engedd, hogy üdvözítselek. Őrizzük a szívünkben ezt a titkot, hogy aki a tabernákulumban állandóan közöttünk lakik, akit szent áldozásról szent áldozásra a pici kis ostya színe alatt magunkhoz vehetünk, ő a Krisztus, az élő Isten fia, akire az ember hallgat, életet talál benne, gazdag életet. Ez a csodálatos történet az evangéliumból, amelyet olvasva arra gondolhatunk rá, milyen jó, milyen könnyű lehetett az apostoloknak elfogadni, elhinni Jézus istenségét, legalábbis azoknak, akiket kiválasztott, hogy vele legyenek a táborhegyen. Péter apostol elfogódott, de azért persze inkább örömteli boldogságos, zavarra utal arra, hogy kiválasztottnak lenni sem mindig egyszerű. Talán még a felemelő események tanújának lenni sem az. Vajon mi, akik ha akarjuk, részt veszünk a szentmisén, akár naponta, tisztában vagyunk-e azzal, hogy olyankor milyen eseménynek is vagyunk a tanúi? A hófehér ostjában, a kenyér és a bor színe változásával, átváltoztatásával közöttünk fizikailag is jelenlévő Krisztus tanúiként éljük-e át a kiválasztottságunkat? Valójában minden szentmise alkalmából találkozhatunk azzal a Krisztussal, aki a táborhegyen megmutatta kiválasztott apostolainak az ő isteni dicsőségét. Ne irigykedjünk hát a három apostolra, hogy ők valami különleges látványos dicsőség sóban részesültek, hiszen éppen nekik azért kellett ezt megkapniuk, hogy legalább utólag valóban jól értsék és adják tovább a századokon átívelő módon nekünk is a Krisztus kereszthalála okozta trauma után a feltámadásnak a táborhegyi dicsőségeit, a helyére tévő értelmét. Isten dicsősége, kedves hallgatók, minden nap megnyilvánul Krisztusban, a feltámadt Úrban, akit a táborhegyen Mózes és Illés társaságában láttak, mint egy előre az apostolok. Nem azért, hogy valamiféle szemkápráztató látványosságban legyen részük, mint egy utalmul, hogy kitartottak és kitartanak mesterük mellett, hanem megerősítésként a reájuk váró megpróbáltatások és feladatok előtt. Isten dicsőségének szemlélése megerősít és fellelkesít bennünket is. Ezért nagyon fontos a szentségimádás, hogy ott legyek előtte, hogy szemléljem őt, hogy feltöltődjek általa. Szeressük a szentséget imádni. Keressük, kedves hallgatók, a szentség imádási alkalmakat, lehetőségeket. Igen, csak éppen nem gondolhatjuk azt nagyon emberi megközelítésből, hogy ennek a meglátása, átélése jár nekünk, vagy hogy enélkül mint egy fel vagyunk mentve azzal, hogy értsük, megértsük és kövessük mesterünket. Kövessük tehát őt, hogy eljuthassunk vele és általa, mint apostolainak kései és gyakorló utódai, abba az isteni dicsőségbe, amelyre bármennyire is nehezen hihető, valamennyien hivatalosak vagyunk. Ahhoz persze, hogy oda is érkezzünk, lehet, hogy az apostolokat érő vértanúságot nem, de sok más szenvedést el kell tudnunk fogadni. A szenvedéssel, kedves hallgatók, meg kell tudni barátkozni. Örvendjünk, hogyha a szenvedés a testvérünk. Mert a szenvedés a kereszt által jutok el Isten országába. Per crucem ad lucem. A szent áldozásban élhetjük át Péter lelki állapotát. Az, hogy jó nekünk itt, jó nekünk a megdicsőült Krisztus társaságában. De hiszen ugyanarról a testről van szó. A szentostjában ugyanaz a megdicsőült második isteni szemét kapjuk, aki az apostolok szem előtt változtatta át a megszokott földi megjelenését az égi örökkévaló dicsőségben sugárzó megjelenését. Egészen úgy, ahogyan a kenyérből az igazi mindennapi kenyerünké változik a Szent Misa áldozatában. A táborhegyi jelenetet szemlélve azt is érdemes megfigyelnünk, hogy ez a csodálatos átváltozás mégsem akárhol, akármilyen körülmények között történt. Jézus és apostolai elvonulnak a mindennapok általában használt helyszíneitől, távolabbra és egy hegyre, azaz felfelé. Nekünk is tudnunk kell engedelmeskedni a hívásnak, főleg ha előbb meg is tudjuk hallani azt, hogy hogy vonuljunk félre, hogy a mindennapjaink fizikai vagy csak képetes helyszíneit hagyjuk hátunk mögött, és kövessük Mesterünket eljutva oda, ahol átadhatjuk magunkat az ő végtelen isteni dicsősége szemlélésének. Ez a meghívás, ami táborhegyünkre azt is jelenti, hogy onnan visszatérve a napi környezetünkbe, napi feladataink közé, a hétköznapok szürkességébe képesek legyünk az ott átélt ragyogásnak legalább a vízfényét tovább sugározni. Szeretteink, embertestvéreink felé, a világ felé. Kedves Már Rádió hallgatók, az adás végéhez értem. Imádkozzuk el a mai napon a világosság rózsafűzének negyedik tizedét. Imádkozzuk továbbra is nagy-nagy buzgalommal, buzgósággal a rózsafűzért. Azt az imádságot, azt az imamódot, amely valóban fölemeli a lelket a táborhegy fenséges, csodálatos, magasságos érzésébe. Az imádság az mindig szoros kötelék a Jóistennel, és a rózsafűzér egy olyan imamód nekünk katolikusoknak, amely valóban képes a hitünket erősíteni, növelni, és képes arra, hogy a szenvedésekben, a megpróbáltatásokban ki tudjunk tartani. A mi szerető atyánk akaratára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott szép napot, szép hetet kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária Szent neve mindörökké. Amen. Ó, szép Jézus, ez új esztendőben, légy híveidben, ó, Mária, esedezzél értünk, édes reményünk, hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben, lehessünk Jézus drága kedvében. Ó, szép Jézus, drága szent nevedért, kelj föl népedért. Ó, Mária, tekints híveidre, te szent fiadért, hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben, lehessünk Jézus drága kedvében. Ó, szép Jézus, tartsd meg híveidet, mint tiédet. Ó, Mária, Jézusnak szent anyja, országunk tornya, adjad kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk épek testben s lélekben. Adjad kérünk, hogy ebben az új esztendőben lehessünk épek testben s lélekben.